Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zántai Péter vagyok. A józan ész mentén azt gondolná az emberiségnek az a része, amely egyáltalán gondolkodik ilyen dolgokon, hogy a világnak annyi baja van, háborúk kerülgetik, és háborúk törnek ki, így vagy úgy borzalmakat tapasztalunk szerte a világban, hogy ez majd érvényesül mondjuk az emberiség energiaellátásában. Például Európa energiaellátása bajossá válik. Ezt egyébként a magyar kormánynak a politikájában, a kommunikációjában igenis csak sokat hallunk erről és olvasunk erről. Ám de Szőcs Gábor, a Hold alapkezelő energetikai vezető elemzője, portfólió kezelő, leleplezi azt ebben a most következő beszélgetésben, melyet korábban vettem föl vele, hogy egyáltalában nincs ilyesfajta veszély. Mindenütt a világban, nem csak hazánkban, rezsicsökkenés megy végbe. Hallgassák a beszélgetést. Abban a hiszemben, sőt tudatban él a hazai lakosságnak egy nagyon jelentős része, hogy tulajdonképpen nekünk energiaellátás szempontjából jobb a helyzetünk, mint más európai országok polgárainak. Azért, mert évek óta halljuk, hogy rezsicsökkenési folyamatban él a magyar lakosság, nem úgy, mint sok-sok más európai ország lakossága. Gábor, te egészen meghökkentőnek tűnő, legalábbis a laikusok számára eléggé meghökkentőnek tűnő gondolatmenetet tudtál közreadni a YouTube-on is, ellenőrizhető a Hold alapnak a kommunikációs rendszerén keresztül is, és annak az a lényege, hogy valójában nem magyarországi, hanem európai rezsicsökkentésről van szó. Alátámasztanád ezt nekünk is?
Igen, megfigyelhető egy nagyon kedvező folyamat Európában, amennyiben az olajgáz elektromos áram árára gondolunk. Azonban ezt nem szabad összekeverni a magyar rezsicsökkentéssel oly módon, hogy ugye a háborús rezsiszámlának a megugrása, a gázárak áramárak megugrása, annak visszarendeződése zajlik, és zajlik igen magas ütemben, több okból kifolyólag. És ehhez most párosulni látszik az olaj ára is valamennyire. Tehát visszautalva egy picit, mielőtt ennek a magyarázatába belefogok a magyar rezsicsökkentés hátterére, hát Magyarország azért összességében kifizeti azt a számlát nemzetgazdasági szinten, amit más ország is, ráadásul egy energiaintenzívebb országról van szó Magyarország esetében, mint más országok esetében, csak más fizeti ki, tehát nem a lakosságra van ráterhelve, hanem leginkább a vállalatokra, illetve az államra. Visszatérve arra, hogy mi zajlik az energiapiacokon, ez tényleg nagyon kedvező folyamat, nem csak hazánk, hanem Európa számára is. Ugye 3 éve gyakorlatilag szenved Európa, Németország, Magyarország gazdasága, részben azért, mert a háború az egekbe lökte fel a földgáz és az áram árát. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy Európa jól vizsgázik, illetve a piaci folyamatok jól működnek, ugyanis azok a beruházások, amelyek akkor elindultak, hogy még több földgázt juttassanak Európába az Egyesült Államokban épülő cseppfolyósított gázt előállító üzemekből, LNG terminálokról beszélek, vagy Katarból. Ezek a beruházások egyre inkább beérnek, és a következő években egyre több gáz lesz a piacon, lenyomva annak az árát. Tehát látszik a határidős árakon, hogy térünk vissza oda azokhoz a szintekre, még nem, de azon szintek felé, ahol voltunk a háború előtt, és ha itt kéne fejeznem, hogy egy év alatt mekkora változás volt, akkor közel 40%-kal csökkent az egyéves határidős ára az európai földgáznak. ez óriási löketet adhat az ipar számára. Az áram ára az nem esett annyit, bizonyos okoknál fogva, ugye Európa kettős célt követ, itt egyébként 15% körüli áresés volt a német egyéves kurzusban, ami persze hozzánk is begyűrűzik. Itt ugye az nehezítő körülmény, hogy Európa még mindig akar valamennyire zöldülni, és ez a zöldülési törekvés az árakba beépíti azt a karbon kvótát, aminek az ára szakik fel. Egyébként pont tegnapi hír volt, hogy hát végre egy kicsit kezd vészhez térni Európa és a gazdaság érdekeit is figyelembe venni, és talán kevésbé szigorú, kevésbé szigorú irányba eltolni ezt a környezetvédelmi kvóta kereskedést.
Ez azt jelenti, hogy nagyobb teret biztosít a szénhidrogéneknek mint főszereplőknek? Ez azt jelenti?
Ez indirekt módon jelentheti ezt, de az elsődleges cél az, hogy azon iparágak, ilyen például a vegyipar, amely ebben a magas energiaár és magas CO2 kvótaáras környezetben gyakorlatilag a versenyből így kiszállt, mert nem tud versenyezni Kínával, Egyesült Államokkal. Ezen iparágak újra hát megkapják az esélyt arra, hogy felvegyék a globális szintén a versenyt. Igen.
De például ez az autóiparra, a közlekedésre is kiterjed, hogy nagyobb engedékenységet mutat a mai Európa a nagy autógyáraknak a klasszikus kocsiai iránt, vagy például milyen más területeken látszik az, hogy most már nem erőltetik olyan erővel, olyan szigorral az megújuló energiáknak a betolódását a gazdaságba?
Hát most több válasz is eszembe jut erre a kérdésre. Egyik, hogy egyébként Európa már megújuló fronton, amennyiben az áramtermelést nézzük, akkor már 70-80% között van azon arány, ami nem bocsát ki széndioxidot.
Hát akkor ez egy forradalmi változás néhány esztendő alatt?
Hát ez inkább azt mondanám, hogy az elmúlt 10-15 év alatt. Viszont ugye ez csak az áramtermelés, és hát egy csomó energiát elfogyasztunk primer energiaforrásból, gyárakban például ugye gázt, olajat, vagy az autókon keresztül, és ezen szektoroknak, tehát például a gyáriparnak a CO2 kibocsátása lett volna megadóztatva, és ebben próbálnak egy kicsit hátraarcot venni az európai politikusok, bármennyire zöldek is. Az autóiparban ugye nem olyan régen hallottunk híreket, hogy talán kitolnák azokat a céldátumokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy onnantól már nem lehet hagyományos belső égési motorokat forgalomba bocsátani. Tehát azért próbál itt lavírozni az Európai Unió a között, hogy azért zöldek is maradjanak, de a gazdaságuk se omoljon össze. Ugye Kína hatalmas versenytársá vált az elmúlt évtizedben az egész világ számára, és hát ha még ugyanakkor a rezsiszámlával is rendelkeznék, akkor is nehéz lenne versenyezni ellenük, szóval és valahogy életet kell lehelni az európai gazdaságba.
Ha jól tudom, ettől függetlenül vagy ezzel párhuzamosan a kínai népköztársaság egészen drámai mértékben növeli folyamatosan a megújuló energiaforrásoknak a szerepét a saját gazdaságában. Ez a napenergiára épp úgy vonatkozik, és a szélenergiára is. Jól lehet, Bush, pontosabban Trump elnök azt találta mondani nem is egyszer, hogy a kínaiak csak belőlünk élnek, már mint az európaiakból, meg az amerikaiakból mondván, hogy azok otthon nem is érdeklődnek a szélenergia iránt, holott ez tényszerűen, ha jól tudom, nem is igaz, tehát amit a Trump mondott.
Ez abszolút nem igaz, sőt, tényleg megdöbbentő számokat lehet olvasni. Egyet mondok is közülük, tehát tavaly annyi naperőmű kapacitást telepített Kína, amennyi elegendő 250 millió háztartás áramszámlájára és áramszükségletének ellátására. Ehhez jön még a szélerőművek további 100 millió háztartást érintő termelése. Tehát gőzerővel robog előre Kína, és a globális nap és szél telepítések közel felét adja. Na most azt tudni kell azért, hogy Kína nagyon lemaradó volt. Tehát Kínának az áramtermelési mixében 70% az még szénhidrogén, és erről fog gyakorlatilag 10 év alatt eljutni egy olyan szintre, ahol most Európa tart. Ugye a kínaiak egyébként élen járnak még abba, hogy az autóflottájukat elektrifikálják, tehát elektromos autókra váltsanak, minden második elektromos autó már, vagy minden második eladott autó Kínában már elektromos volt a tavalyi évben. Na most, Kína gőzerővel halad előre.
Kína egy központilag irányított gazdaság, Európa pedig, ez láthatjuk a legkülönbözőbb nemzetállamoknak a hozzáállásán, és Németországnak más az energetika politikája, mint egy csomó másik nagyobb, jelentősebb gazdaságnak. Ugye Franciaország erősen atomenergia centrikus, Németország egyelőre egy átállásban van, de mindenképpen leépítette Ausztria és leépített az atomenergiát. Skandináviában sokkal erősebbnek hallom elektromos autóknak a szerepét, ezzel szemben Dél-Európában feltételezem nagyon csekély. Na most egy ilyesfajta Európai Unió, ilyen energetikai sokféleséggel egyáltalán reményteli versenyt folytat Kínával, vagy az Egyesült Államokkal, vagy pedig ez a te számodra is esetleg, ahogy én laikusként megítélem, szinte reménytelen, vagy lehet, hogy csacsiságot mondok.
Hát szerintem itt most egy picit keveredik az, hogy miben mérjük a győzelmet, zöldülésben vagy gazdasági teljesítőképességben. Tehát ugye azt tudni kell, hogy a zöldülés az drága, és az a gazdaságot hosszú távon terheli, az egy ilyen pluszadó. Tehát igazából az, hogy itt nincs teljesen összhang Európában, az nem akkora probléma. Én azt gondolom, hogy Európának nyilván egy integrált energiapiac, egy jól összekötött energiapiac vezetékekkel, gáz esetében csővezetékekkel, az előnyére válik, és ez halad is előre. De ugye más dolgok is segítik az európai gazdaság élénkülését, és itt ugye tavaly Németország lépett hatalmas szintet, ami igazából majd csak most fog kamatozni. Ugye a mindig is spórolós németek hatalmas nagy 1500 milliárd eurós fiskális élénkítési csomagról döntöttek, megtámogatva a gazdaságukat, és gyakorlatilag megkapta ezt a lehetőséget, vagyis hát a lazább költségvetési politikának a lehetőségét az összes többi Európai Uniós ország is élnek is vele, tehát bár ez feszíti ki államadósság oldalról a nemzetgazdaságokat, de mindenképpen egy löketet adnak Európának, és mondom, ebben Németország leginkább az élenjáró. Nagyon nagy a verseny, de én azt gondolom, hogy Európa meg fogja találni azokat a utakat, ahol azért életképes fog tudni maradni.
Most egyébként, hogyha most globálisan nézzük a világgazdaságot, a verseny arról szól-e alapvetően, hogy melyik régió, melyik erőcentrum képes egyre nagyobb gazdasági növekedést produkálni, vagy pedig arról szól, hogy melyik régió tudja az emberek életét, a mindennapi emberek életét jelentősen, minőségileg mérhetően megkönnyíteni. Melyiknek van most prioritása? Én azt feltételeztem most, hogy a Trump meg Kína gyakorlatilag a gazdasági növekedést nyomja, és nem az egyszerű embereknek az életminőségére koncentrál.
Hát én itt behoznék még egy harmadik dimenziót is, az pedig ugye a geopolitikai érdekek, amelyek sokszor a gazdasággal és az emberek jólétével is, a nemzetgazdasággal és az emberek jólétével is szembe mennek. Ugye ilyen volt Oroszországnak a lépése, hogy Ukrajnát megtámadta. Gyakorlatilag egy gazdasági és emberi szempontból is egy öngól volt geopolitikai érdekek érdekében. Több szinten zajlik ez a verseny, és balanszíroznak a politikusok az ilyen nagyhatalmi geopolitikai érdekek, és természetesen a hazai népszerűségük között. Tehát itt van jó példa, hogy ugye Trump is visszavett az agaraiból a Grönland kapcsán, amikor látta, hogy ez mennyire népszerűtlen törekvés a választói között, annál is inkább, mert ugye készül a republikánus párt a 2026, tehát idén őszi időközi megméretetésre, és hát nem szeretnék elveszíteni a két szenátusi és képviselőházbeli dupla többségüket, mert akkor utána Trump már egy bénább kacsa módjára folytathatná a kormányzást. Itt igazából balanszírozni kell, és de hát valamennyire minden ország, azt gondolom, hogy elsősorban gazdaság, tehát Kína is, és az USA is elsősorban gazdasági érdekeket követ, de nem feledkezik meg a nagyhatalmi érdekekről sem. Azért az látszódik, hogy bármekkora mondások voltak eddig a Trump és Xi Jinping között, és csörte volt vámháború frontján, végül azért mégiscsak vásárolhat az USA ritka földfémet, a kínaiak pedig kapnak szóját, illetve csipeket, tehát azért dominálnak ezek az érdekek.
Végezetül arról, hogy ugyebár csipek, ritka földfémek, könnyű ritka földfémek belekeverednek most beszélgetésünkben a nagy energetikai problémák közé, és mind az energia igénye, mind a ritka földfém igény és egyéb dolgok, amiket említettél, az gyakorlatilag meghatározó jelentőséggel bír a következő 10-15 év technológiai megújulását, tehát mondjuk leegyszerűsítve a mesterséges intelligenciához, a kvantum számítógépekhez, stb. Ezekhez óriási energiaigényre van szükség, vagy az óriási energiaigényük van ezeknek az ágazatoknak. Tehát tulajdonképpen van ez a gazdasági növekedés, mint olyan fontos probléma, akkor van ez a geopolitikai dolog, aztán van ez a önkényesség, amit Trumpnál is tapasztalunk, meg bizonyos kisebb nemzetállamoknál, és Kínának az ideológiailag is megtöltött politikájával az is köthetjük. És eközben vannak az óriás, egészen óriás, félelmetes, a történelemben egyedülállóan hatalmas, főleg amerikai vállalatok, amelyek külön főszereplők. Na most ez mind-mind egy zűrzavart hoznak a te előre a prognózisod szerint, ami befolyásolni fogja az energetikai ellátást, vagy pedig tulajdonképpen építő jellegű káosz, amit én látni vélek.
Alapvetően a mesterséges intelligencia térhódítása, amennyiben produktivitás, termelékenység bővüléssel jár, már pedig az kétségtelen, hogy abban fog járni a kérdés az, hogy milyen gyorsan és mennyire, az önmagában üdvözítő minden gazdaság számára. Tehát ez az első aspektus, amit figyelembe kell venni. A másik, hogy igen, hatalmas nagy energia igényt produkál, ám és ezáltal ez az elektrifikációs forradalom, ami zajlik értem ez alatt, hogy az áramkereslet az egyre növekszik hosszú évtizedek után a fejlett országokban is révén, hogy ugye, és ez a zöldülésnek a indirekt következménye, vagy hát direkt következménye, hogy próbáljuk ugye átterelni például a benzines autók tulajdonosait ugye az elektromos autók vásárlására, tehát hogy így is mindenki, és utána azt az áramot előállítani zöld forrásból. Tehát egy hatalmas nagy elektrifikációs forradalom van, amire rátesz egy lapáttal a mesterséges intelligencia adatközpontjainak energia igénye. Tehát, hogy egészen durva számokat lehet olvasni, de a Nemzetközi Energiaügynökség is azt prognosztizálja, hogy akár 2050-ig a duplájára nőhet a fejlett országok elektromos áram iránti igénye. Ez ugye megint megnehezíti a helyzetet, mert ugye itt akkor nem csak zöldülni kéne, hanem még pluszban még egy csomó kapacitást is építeni. nagy kihívás ez az elektromos áramellátó rendszerek számára, és egy teljesen új struktúra épül, iszonyatos beruházások zajlanak mind hálózatfejlesztés fronton, mind erőmű fejlesztés fronton, és hát ugye visszakanyarodva ugye a hiányukra az adatközpontok frontján. Ez jellemző egy példa, hogy a RWE német nagy áramóriás azokon a területeken, ahol ő bezárja a szenes erőműveit, lehetőséget biztosít adatközpontok építésére, illetve azok ellátására a új típusú, mondjuk megújuló erőművekből, illetve az ehhez kapcsolódó és egyre nagyobb teret hódító ilyen hálózati méretű akkumulátorok, ipari méretű akkumulátorok telepítéséből.
E pillanatban nincs okunk azt feltételezni, hogy egy olyasfajta krízis, átmeneti világkrízis következik be, amiben az energiaellátásban, függetlenül attól, hogy az adott helyzetben, amit most lefestettél, abban azt mondtad ki, hogy tulajdonképpen jól áll Európa és jól áll a világ, lejjebb mentek az energiahordozó árak, de nem történhet egy olyan fordulat, ami éppenséggel azzal kapcsolatos, hogy hirtelen felerősödik a jövő technológiáknak az igénye, és egy ilyen pánik hangulat tör ki, hogy az energia helyzet az romlik azáltal, hogy önt beteljesítő jóslatként mindenki elkezd kapkodni és energiát felhalmozni.
Nem tartok ettől a forgatókönyvtől, nem is olyan könnyű energiát stratégia előtt tartalékolni, ugye áramot az szinte lehetetlen, nincs annyi tárolókapacitás, sőt nagyon kevés van. Olajból meg hát nem lehet teljesen fölösleges és végtelen mennyiséget felhalmozni. Egyébként tehát van bőségesen szénhidrogén, a elérhető szénhidrogén, például az OPEC-nél, földgáz is van bőségesen, itt ugye csak azt kell megoldani, hogy áthozzuk oda, tehát Európába, Kínába, ahol kevesebb van, az USA-ból, ahol meg egyébként sok van és olcsó. Tehát én nem tartok ettől, hogy itt az energiapiacon egy ilyen mesterségesen alakított szereplők által alakított túl keresletes, szűk kínálatos helyzet alakuljon ki. Egyébként az mindig benne van a pakliban, hogy az olajfrontján a geopolitikai események átmenetileg turbulens ármozgásokat tudnak okozni, de nem sokat beszéltünk az olajról, még annyit hozzáteszek, hogy ott azért szintén nagy áresés következett be, és ennek oka az, hogy bármennyire erős a kereslet, és marad erősebb, mint azt korábban gondolták, de hát az OPEC elkezdte visszatolni a korábban visszafogott termelését a piacra, a nem OPEC országok termelése is egész jól muzsikál, úgyhogy nincs, én nem tartok ettől, hogy hiány keletkezne például az olajból.
Gábor, Szőcs Gábor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Tehát inkább pánik, mint racionalitás, mindaz a sok zűrzavar, ami körbevesz bennünket, legalábbis ami a világgazdaságnak az alapjait jelentő energiaellátásban van, de mégis amiről utalt Szőcs Gábor, hogy azért a geopolitika nagyon keményen bele tud még köpni a levesbe, és most éppen azt látjuk, hogy Amerikával, Amerika szándékaival nem igazából tud mit kezdeni az egész világ. Éppen most idézte a hírszerkesztő kollégám, hogy Donald Trump, hogy Orbán Viktor szerint Donald Trump annyira kiszámíthatatlan, hogy ez a politikájának a fő alapja, hogy ő kiszámíthatatlan legyen. Ezt lehet pozitívnak is, meg negatívnak is nevezni. Nagy Gábor, a műsorunk állandó szakértője és a HVG vezető szerkesztője. Te hogy látod, hogy tulajdonképpen már hozzászoktunk ehhez a kiszámíthatatlansághoz, és ezzel együtt élni a világ, beleértve a világgazdaságot és a világpolitikát? Szervusz, Gábor!
Szervusz, Péter, köszöntöm a hallgatókat, elnézést, kicsit meg vagyok fázva, hangom ilyen lesz. Hát, hogy hozzászoktunk-e, azt nem merném állítani, mert folyamatosan változik mindazt, amit a Fehérháztól hallunk és tapasztalunk, de hogy alkalmazkodnunk kellett hozzá tavaly január 20-a óta, amióta Trumpot másodszor is behiktatták, az egészen világos. Tehát mindez, ami a világgazdaságban és a világpolitikában történik, nem kis részt, én nem mondom, hogy teljes egészében, mert ez túlzás lenne egy országnak és egy embernek a számlájára írni, de mindaz, ami történik, az nem kis részt attól befolyásolt, amit Washingtonból hallunk, látunk, és Washingtonban tesznek.
Ugyanakkor, amit Washingtonban tesznek, azt tulajdonképpen kiszámíthatóan is, és kiszámíthatatlanul is befolyásolják olyan körülmények, amelyek az Amerikán belül zajlanak, egy fajta krízisként is be lehet mutatni mindazt, amit látunk, drámai képeket akár Minnesotában, és krízisként is föl lehet fogni azt a botrányt, amit Jeffrey Epstein, vagy Epstein nevével lehetne fémjelezni, és az is beleszól abba, hogy mennyire kiszámítható, vagy mennyire kiszámíthatatlan az egyre centralizáltabbnak tűnő amerikai nemzetközi politika, hogy abban az országban, ha minden jól megy, akkor novemberben kritikus jelentőségű időközi választásokat tartanak. A felsorolt fejlemények közül hogyan tudnád rangsorolni a dolgot? Epstein választások, illetőleg mindaz az ellenállás, ami látszik, hogy ilyen tömegellenállás lenne a migrációs politika kapcsán az amerikai nép körében.
Hát most előre föltettél 5 kérdést, ezért megpróbálom folyamatosan.
Én csak azt kértem, hogy rangsorolt, tehát ez mi az neked?
Epstein ügyben én úgy gondolom, hogy az a legérdekesebb, most már pont egy héttel vagyunk azon túl, hogyha jól számolom, amikor az amerikai igazságügyi minisztérium honlapján megjelent 3 millió dokumentum, 180 ezer fénykép és 2000 videó. A világsajtó, és most szó szerint értem, hogy a világsajtó, mert nem csak az amerikai, hanem az európai lapok is azóta ezt az adat, irdatlan adattömeget mazsolázzák, és én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen más fejezet és egy teljesen más dimenzió, ami az Epstein botrányt illeti. Egészen eddig az irdatlan dokumentum tömegig a világ és Amerika azzal foglalkozott, hogy Epstein fiatalkorú lányokat rontott meg, szexrabszolgákat csinált belőlük, és ezeket a befolyásos barátainak kiajánlotta. Akik ezt vagy igénybe vették, vagy nem, de mindenképpen a dolognak a bűnügyi és a szexuális ragadozó voltáról esett szó. Most az utóbbi egy hétben arról esik szó, és egyre inkább arról esik szó, ugyanis ezekben a dokumentumokban nem nagyon van bűncselekmény, valószínűleg bűncselekmény lehet, de pénzügyi bűncselekmény inkább. A dokumentumok olvastán azt lehet látni, hogy ez az ember, Epstein, miután kiszabadult a 2008-ban rárót büntetéséről, egy olyan kapcsolati, politikai, üzleti, emberi hálózatot épített ki az amerikai, az európai elitben, és talán még az ázsiaiban is, addig nem látni még el a dokumentumokból, ami egészen elképesztő. Tehát, hogyha most nem arról beszélünk, hogy milyen dolgok láttak napvilágot arról, hogy milyen szexuális ragadozó volt. Itt Peter Mandelsontól, a most már nem Herceg Andráson keresztül, a norvég trónörökös feleségéig, már Lengyelországban is keresik a szálakat, Oroszországban is keresik a szálakat. Magyarországon egy Király utcai ingatlan került szóba Epsteinnel kapcsolatban. Valami egészen elképesztő, hogyha végigmegyünk ezeken az e-maileken, csak amit eddig tudunk, hogy mi minden szerepel ezekben a dolgokban, ezekben az e-mailekben említés szinten, és most csak arról beszélek, hogy politikusok, híres emberek, Noam Chomsky-tól kezdve mindenki, aki kapcsolatba került az emberrel, és szeletelni próbálják ezt a dokumentumon tömeget az újságok, és most már túllendültek azon az amerikai újságok, hogy felsorolták azokat a híres amerikaiakat, Bill Gates-t és a többieket, akik ilyen olyan kapcsolatban voltak, már felsorolták azokat az arisztokratákat és királyi családok tagjait, és most tartanak az üzletembereknél, a Szilícium völgynél, ahol kiépített Epstein olyan üzleti kapcsolatokat, amivel a letartóztatása előtt 600 millió dollárra nőtt vagyona a semmiből.
Igen, na most egyébként a felsorolt nevek közül a hallgatóink talán Peter Mandelson nevét nem annyira ismerik. Ő a Nagy-Britanniában egy fogalom, ő az Egyesült Államokban volt nagykövet, és gyakorlatilag az elmúlt évtizedekben az egyik legbefolyásosabb brit ilyen közéleti, politikai
személyiség. Hát ő volt az, aki a 97-es győzelem előtt összerakta a munkáspártot, és Tony Blair nem kis mértékben neki köszönheti a hatalmát, és azt, hogy a munkáspárt így át tudta alakítani Nagy-Britanniát, ahogy átalakította a Blair időszaka alatt. Nagyot bukott Peter Mandelson, és ebben még akár a brit miniszterelnök is belebukhat, aki őt kinevezte Washington nagykövetnek, aki soha életében nem találkozott Keir Starmer Jeffrey Epstein-nel. Tehát a csápok, csak ezt akartam illusztrálni, lehet, hogy egy kicsit hosszan válaszoltam erre a kérdésedre, de azt akartam illusztrálni, hogy azok a csápok, amik előjönnek, és folyamatosan még mindig dolgozzák fel ezt a 3 millió dokumentumot, előjönnek ebből az adatmennyiségből, azok azt mutatják, hogy valami egészen elképesztő hálózat közepén ült ez a szexuális ragadozó pók.
Igen, de az is kiderült a válaszodból, hogy egyre kevésbé a szexuális ragadozó képe van már a középpontban, hanem egy egészen olyan különleges bűnözőjé, feltételezhetően bűnözőjé, aki mindazt a hálózatot, ami körülötte kialakult, az ő személye összekötött a legkülönböző országokban, szinte majdnem, lehet, hogy majdnem minden európai országnak az elitjéből szemezgetve, hogy ez egy szervezett bűncselekmény lehetett, mert első blikre egy 3 millió, aztán 6 millió akta vagy dokumentumot lehet szemezgetni. Hát ez arra van, hogy itt hát egy ember 24 órán keresztül dolgozik, akkor sem lenne képes ezt megcsinálni. Tehát, hogy nem egyedül van, nem egyedül volt ez az ember. És mindez, amit én most elmondtam, ez nyilvánvaló, hogy rengeteg összeesküvés elmélethez nyújt alapot.
Hát van, ami bűncselekmény benne, például az, Peter Mandelson még nem biztos, hogy megúszhatta, hogy amikor ő miniszterelnök helyettes volt, akkor például előre értesítette Jeffrey Epstein-t arról, hogy közel a megállapodás arról, hogy a államcsőd közelébe került görögöket megmenti, mert erre a piacon játszani lehet.
És, tehát benfentes információkat adott át az egyik a másiknak.
A kereskedelem ezért megütheti. Viszont az, amit most a legutóbb lehetett olvasni a New York Times, hogy milyen szövevényes kapcsolatai voltak Jeffrey Epsteinnek a Szilíciumvölgy startupjaival, a Coinbase-szel, a Palantir révén, Peter Thiel-lel és a többiekkel, az egy kicsit félrehúzza a függönyt az elől, hogy az üzlet és a politikai elit, és most már globális elitről beszélhetünk, ügyletei hogyan működnek. Tehát mindig is az üzleti és a politikai és a személyes kapcsolatok nagyon nagy szerepet játszottak az üzleti eredményekben és az üzleti karrierekben, de most, ha végignézzük, és most mondom, nem beszélek a szexuális ragadozó mi voltáról, csak azokról, hogy milyen ügyletekbe ártotta bele magát, milyen részvényeket próbált venni. Most minden összeesküvés elmélet nélkül azt lehet mondani, hogy a hétköznapi embernek, hogy hoppá, a színfalak mögött a csúcs technológia és a gazdasági elitben ezek így zajlanak. Tehát amikor jön egy tőzsdei részvénykibocsátás, most például a Elon Musk cége, a SpaceX készül egy tőzsdei kibocsátásra, akkor ott van egyfajta helyezkedés befektetési bankok és egyéni befektetők részéről, hogy minél hamarabb részvényhez jussanak ebből a részvénykibocsátásból, mert borítékolható, hogy amikor megjelenik ez a papír a tőzsdén, akkor ki fog lőni az árfolyama. Kik járnak jól, akik idejekorán papírt tudtak venni, vagy részvényt tudtak venni, most csak ezt az egy példát emelem ki. És ha megnézzük ezt a részét, a pénzügyi részét, az Epstein aktáknak, akkor azt lehet látni, hogy ő igyekezett minden olyan üzletnél, már a kezdeteknél jelen lenni, és ezt szolgálta az ő kapcsolatrendszere és információs rendszere ezekkel a befolyásos emberekkel New Yorkban, Silicon Valley-ben, Európa nagyvárosaiban, Nagy-Britanniában, hogy ő ezekbe az üzletekbe be tudjon szállni. És azért mondom, hogyha egy kicsit félrehúzták most a függönyt, akkor a nagyvilág arra nézhet rá, hogy háttérben bizony így zajlanak a dolgok, amiből lesz mindenféle rendszerkritika, és valószínűleg lesznek újabb összeesküvés elméletek is.
Az összeesküvés elméletek már korábban is megjelentek, de nem a mainstreamnek, tehát a fővonalbeli sajtónak volt a sajátossága, hogy ilyenekkel foglalkozzon.
Most felsorolják a tényeket.
Ők továbbra is ott tartanak, hogy felsorolják a tényeket. Még messze vagyunk a dolgok végétől, és egy rövid választ kérek erre, hogy jól sejtem, hogy ez annyira szövevényes, hogy ezt nem lehet, ezt a témát már, nem csak a szövevényes, annyira fölkeltette a népek, először az amerikai nép, és most már más népeknek a fantáziáját is, hogy a világ közvélemény nem fogja hagyni, hogy ezt a dolgot szőnyeg alá seperjék. Jól gondolom?
Egyrészt igen, másrészt nem.
Na.
A nem az azért, mert mit tudnak vele kezdeni azon kívül, hogy most elolvassák azokat az elemzéseket, amik összekapcsolják azokat a szálakat, amik kiderülhetnek ezekből a e-mailekből és ebből az iszonyatos adatmennyiségből. Másrészt igen, napról napra, tényleg, hogyha nézed a sajtót, vagy valaki hallgatók közül olvassa akár a magyar, akár a külföldi sajtót, minden nap kiderül valami, amit addig nem vettek észre, mert nem találtak meg. Tehát most Magyarország vonatkozásában is ilyen apró morzsáknak nevezem, mert a nemzetközi történésekhez képest apró morzsák. Minden nap kiderül valami. Tehát ha valaki a nagy amerikai, vagy a nagy német, vagy a nagy brit lapokat, vagy a nagy francia lapokat olvassa, igen, nem engedik el ezt a történetet, mert minden nap van ennek a történetnek egy-egy új lapja, és azért mondom, hogy ezek tényleg leleplezik azt, a leleplezés szó jó és rossz értelmében, hogy mi zajlik a színfalak mögött. Mert ennek az egyik nagy ilyen, hogy mondjam, mahinátorának tűnik Epstein, és mondom, megint nem a szexuális ragadozó mi voltáról beszélek, egyszerűen azokról a dokumentumokról beszélek, ami azt mutatja. Neki volt Epsteinnek minden beszámoló szerint, mivel megtette és gazdag ember volt, és a Manhattan legnagyobb és legértékesebb háza az övé volt, neki volt egy olyan szándéka, hogy ő egy szalont nyit magánál, ahol tudós emberek, híres emberek, okos emberek kerekasztalnál megbeszélik a világ dolgait. Na ebből az összeesküvés elmélet.
Hát igen, de már az, hogy a származása, illetőleg, hogy a bűntársa Maxwell asszony apukája, a híres újságkirály, aki még egy ideig a magyar hírlapot is birtokolta, de tényleg egy meghatározó figura volt a 1980-as években. A végén, ugye bár a 90-es éveknek a második felében, akkor jól,
nem, 90-es évek elején halt meg, tehát
igen, 80-es.
Igen.
Minden esetre ő egy közel-keleti országban állami temetést kapott, és Izraelről van szó, és akkor kiderült, hogy ő a Maxwell Izraelnek volt hosszú évtizedeken keresztül egy hazafiasan cionistaként gondolkodó ügynöke, és ebből és Epsteinhez való közvetett, nyilván nem is ismerhette Maxwell Epstein, sokan azt gondolták már két-három-öt évvel ezelőtt is, hogy izraeli titkos szolgálatoknak is dolgozott Epstein, illetőleg most pedig már ott tartunk, hogy inkább az orosz szálat próbálják középpontba állítani, legalábbis azok, akik eleve hajlamosak az összeesküvés elméleteknek az elfogadására, illetőleg elkezdődött egy komolyabb lamentálás, hogy Epstein önmagának dolgozott csak, hogy benfentes információkat szerezzen, ez túl kevés ahhoz képest, amit ő letett ebben a dolgokban az asztalra, amik most kezdenek kiderülni, hogy sokkal nagyobb falatról van szó. Ez látszik szerintem az amerikai kisemberek agyában, és egyre inkább más országok kisembereinek az agyában, hogy itt valamiféle nagy, komoly hatalom is lehetett, akinek dolgozott Epstein.
Hát erre nincsen konkrét tényeket tartalmazó válaszom. Én azt tudom mondani neked, amit te is használtál két szót, az egyik, hogy latolgatás, a másik pedig, hogy összeesküvés elmélet. Ezek nem derülnek ki a papírokból, de a papírokból az derül ki, hogy a híresek és a hatalmasok és a befolyásos emberek nagyon szeretik egymás társaságát keresni. Ezt eddig is tudtuk, és eddig is így működött a világ, de mivel most már egy globális faluról beszélünk, ezt a közhelyet használva, ebben a globális faluban is úgy tűnik, és Epstein hálózata, és Epstein ugye ezt jelzi, és ezt illusztrálja nagyon jól, hogy ez a fajta globális elit egész egyszerűen törvényszerűen kereste egymással a kapcsolatot, és lehet, hogy más központok is nyilvánosságra kerülnek, vagy kerülhetnének, de mivel most az Epstein e-mailezését, egyéb dokumentumait vizsgálják, a neten már közzétették, ezért most Epstein áll a középpontban, és rengeteg irányba föl lehet vázolni azokat a szálakat, amiket tőle, illetve hozzá vezetnek. Tehát mondom, ez a társaság, aki ebben az ügyben, és most nem bűncselekményről beszélek, csak az egymás társaságának a kereséséről. Ez a társaság kereste azt, hogy ebben a körben ő is minél, hogy mondjam, minél szélesebb hálózatot kiépítsen, és erre az alkalmas ember minden jel szerint sokak számára Jeffrey Epstein volt.
Igen. De ugye olvasni különböző jelentéseket arról, hogy ki, aki különböző emberek, akik ismerték, milyen véleménnyel voltak rá róla, és ugye te, amikor a jó előbb neveket soroltál föl, köztük olyanoknak a neveit, akiknek a neve fogalom Amerikában legalábbis bizonyos gazdag, nem is gazdag, hanem inkább tudós körökben, azok miért voltak szükségesek? Például Noam Chomsky, egy fantasztikus tudós, ráadásul erősen baloldali gondolkodású tudós.
Aki mentegette a szexuális bűncselekményei kapcsán például Epstein, ő kifejezetten, hogy mondjam, szer fölött kínos mondatokat fogalmazott meg. Nyelvészként.
Most az, ami most nem összeesküvés elméletről van szó, az, amit tudunk arról, hogy ez az ember, akikkel levelezett, azok mind szóba álltak ugye vele, igen, és ezek mind rendkívüli kedvességgel válaszolgattak, sőt, kezdeményeztek vele. Steve Bannon, a nagy Trump tanácsadó, aki most ugye háttérben van szorítva, épp annyira, mint amennyire feltételezhető, hogy a Clinton házas pár, ezek tényleg nagy ágyuk, de itt volt ez a Noam Chomsky, ügyvédek, és ráadásul most, amikor beszélünk, akkor már nyilvánvaló, hogy ez egy európai tematika is, mert Nagy-Britannia, Norvégia, Svédország is keveredik a dologba, és még nem tartunk Franciaországnál, nem tartunk Olaszországnál, és egy csomó országnál, mert csak most kezdik ezekben az országokban külön-külön kihámozni, ami rájuk vonatkozik. Tehát egy igazi világbotrány van kialakulóban, amelynek eredménye az lehet, mondom én, hogy egy nemzetközi globális destabilizálódást tud a közvéleményekben kialakítani a mindenkori éppen hatalmon lévő elitek kapcsán.
Nem tudom, hogy most a jelenlegi információk alapján én elmennék ilyen messzire. Én egyelőre újságíróként is meglehetős érdeklődéssel olvasom ezeknek a szálaknak a bogozgatását. De tény, hogy ezt könyvbe fogják foglalni, ebből film fog készülni, és ez a 21. század társadalmáról, a 21. század első 25 évének a társadalmáról egy olyan látleletet fog adni, ami egészen elképesztő lesz, hogyha visszagondolunk arra, hogy az Egyesült Államok, és most maradjunk az Egyesült Államoknál. Az Egyesült Államoknál a 20. század első fele volt a látványos, a jazz korszak, a látványos fellendülés ideje, főleg az első világháború után, tartott a 29-es krachig. Ott is utólag kiderültek szépirodalmi művekből és történelmi könyvekből is, ott is ilyesféle kapcsolatok léptek fel az elit tagjai között. Akkor még nem beszéltünk globalizált világról, most már beszélhetünk. Tehát, hogyha én párhuzamot vonnék, akkor a kettő között vonnék párhuzamot. Nem vagyok sem történész, tehát nem vagyok történész, csak a magam módján próbálok párhuzamot vonni a kettő között. Tehát egy olyasfajta látleletet fog adni, hogy nagyon leegyszerűsítve a mondatot, hogyan működtek a dolgok a világban, mondjuk amikor szabadult 2010 és miközben letartóztatták 2019 között. Most erről a rövid, mondjuk így bő egy évtizedről beszélünk, hiszen amikor őt Floridában leültették, akkor mondjuk így még egy ilyen lokális szereplő volt. És mikor 2019-ben a börtönében öngyilkos lett, most láthatjuk az e-maileken, egy globális hálózatot épített ki. Tehát amikor ezeket az eseményeket majd az összes, vagy a lehetőségre álló összes információ alapján majd lerajzolják, akkor kapni fogunk egy képet arról, hogy hogyan működött ez a, nem is tudom, globális, nevező globális kapitalizmusnak, hogyan működött mondjuk 2010 és 2019 között. Ez egy nagyon érdekes dolog lesz. Most még a puzzle-nak csak az egyes darabjait látjuk, amik nagyon érdekesek, de a kép még nem állt össze.
Azt mondod, hogy működött. Az embereknek egy jelentős része a világban azt mondja, hogy működik. Így működik. Nem azt mondja, hogy volt.
Így működik.
De jogos a te szakmai megközelítésedben az, hogy te most szigorúan a feltárt tényekhez ragaszkodsz, és ezért múlt időben mondod, ez teljesen elfogadható, hogy a néplélek az nem ilyen. Azt akarom csak mondani, hogy az, amit te elmondasz nekünk, az egy szakszerű hozzáállás, és csak a múlt időt helyesen használtad, viszont arra gondolok én, hogy a mindennapok embere akár Ázsiában, akár Amerikában, akár Európában, ha egyre jobban kényszerül odafigyelni ezekre a dolgokra, az egészet jelen időbe is áthelyezi. És ez az, ami zaklató lehet azért, mert egy bármilyen nagyobb megrázkódtatás érheti mondjuk a tőzsdéket, vagy bármilyen megrázkódtatás éri a világot, akkor dívnak nyilvánvalóan az összeesküvés elméletek, és a végén odáig jutunk, hogy a fantázia válik valóságá, mert azt fogadja el a nép. Tehát a manipuláció révén nem az számít, hogy mi a tény, hanem az számít, hogy mit gondol a manipulációs gépezet. Vagy mit akar eladni a manipulációs gépezet. És ez egy nagyon veszélyes helyzetet jelez nekem.
Hát arra, hogy kinek mekkora a befolyása, arra nem kell messzebb menni, mint Elon Musk. Ha most azt nézzük, hogy, és most felejtsük el egy kis Epstein, bocsánat, de az Epstein korszak után történt az, hogy Elon Musk 2024-ben nyáron, miután Trump ellen merényletet követtek el, gyakorlatilag Trump mellé állt, és pénzt öntött bele, támogatta Donald Trumpot, és bizony szerepet játszott abban, hogy Donald Trump elnök legyen, majd pedig gyakorlatilag ráengedte a kormánygépezetre Donald Trump Elon Muskot. Elon Musk nélkül jelenleg az Egyesült Államok csak a Oroszország segítségével tudna űrhajót feljuttatni az űrbe. A NASA jelenleg ilyet nem tud, majd most az idén az Artemis programban elindítja az űrhajósokat, akkor ez is, hozzáteszem, ehhez is kell a SpaceX űrhajója. Tehát Elon Musk került most egy olyan helyzetbe, amit korábban csak ilyen tudományos, fantasztikus regényekben tudtunk olvasni, hogy van a világ leggazdagabb embere, akinek van űrvállalkozása, van mindenféle más vállalkozása, és ha éppen úri kedve úgy tartja, akkor beleártja magát a politikába is. Tehát én csak azt mondom, hogy Epstein ugyan benne volt pókként ebben az óriási hálózatban, de amit láttunk ma az előző témád a rádióban az előbb érintette, a mesterséges intelligenciától kezdve a szilícium völgyön át a európai egyéb fejlesztéseig, az mind azt mutatja, hogy az elit az élés működik, jó vagy rossz értelemben egyaránt. Tehát nem akarom az elitet bántani, vagy lerántani, vagy megdönteni valamiféle kommunisztikus megfontolásból azért, amit Epstein csinált, és amilyen hálózatot kiépített, de megmutatta nekünk, hogy ez így működik. Szeretjük vagy nem szeretjük, ez 2019 óta is valószínűleg ilyesfajta kapcsolatrendszereken, akár még szívességeken, megbeszéléseken, összefonódásokon keresztül működik. Nem olyan háttérrel feltétlenül, hogy Epstein csinálta, de ezek a kapcsolatok élnek és virulnak, amiket
látunk. Igen, és hogy mekkora jelentősége van az emberi esendőségnek, ez mind az Epstein ügy eddigi ismeretanyaga is alátámasztja. A másik az, hogy az emberi esendőség mint politizáláshoz szükséges faktor, amit észre kell venni, az például Donald Trump esetében az ő taktikájában nagyon is leképezhető, hiszen az, hogy így hajbókolt az elejétől kezdve az egész amerikai elit Trump, a megválasztott Trump előtt, és beadják a derekukat, és a világnak a vezetőinek egy számos nagy része szintén hajbókol, földön csúszik szinte, igaz, hogy most már kevésbé, hát ez mi más bizonyít, hogy pontosan azok az emberi gyarlóságok, esendőségek, amik az Epstein hálózatnak is nyilván alapjait képezték, ezek ennyire működnek. Mesterséges intelligencia előtt állunk, holdra utazás van, és még mindig az emberi esendőség központi faktor tud lenni.
Vagy azt is megállapíthatjuk, amin a történészek vitatkoznak, hogy igaz-e vagy sem, hogy egyes emberek is alakíthatják a történelmet. Ez persze oda vezet, hogy 2016-ban, amikor Trump megnyerte először az elnökválasztást, akkor ő nyerte meg a választást, vagy a mögötte lévő elégedetlenség nyerette meg vele a választást. Ezen el fognak vitatkozni, de mind Epsteinben, mind Trumpban, mind Elon Muskban én úgy gondolom, hogy azt láthatjuk, hogy igenis vannak olyan töréspontok, vagy időpontok, vagy a történelemben olyan korszakok, amikor az egyéneknek lehet egy ilyen kiemelt szerepe, és most vonatkoztassunk el Epsteintől. A világ nem tud mit, ahonnan elindultunk, odaérkeztünk vissza, hogy a világ nem tud mit kezdeni Donald Trumptal. Trump sem nagyon tud mit kezdeni a világgal, de hát ez van.
Igen, és most már tényleg csak egy igent vagy nem, mert mondjál, hogy ez az Epstein ügy befolyásolhatja, és befolyásolta ez elmúlt időszakban, hogy Venezuelára, vagy Iránra, Kubára terelődjön az amerikai közvéleménynek a figyelme Trumptól kiindulva? Hogy ne az Epstein-nel...
Ha úgy gondolod, hogy Trump ezekkel akarta elleplezni az Epstein ügyet, akkor úgy gondolom, hogy nem.
Értem.
Én ezt az ő stratégiájának tartom.
Értem, tehát akkor is benne lenne a pakliban.
Epstein függetlenül is megtörtént volna.
Igen. De az Epstein azért ez egy nagyon beláthatatlan dolog, ebben egyetértünk, és folytatjuk. Nagy Gábornak, a HVG vezető szerkesztőjének köszönöm a rendkívül érdekes beszélgetést. Hallgatóinktól elbúcsúzom Kelecsényi Kriszta, Horváth Ádám és Lőrinc Csaba nevében. Minden jót kívánok mindenkinek.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.